Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a délutáni Isten tiszteleten is. Azoknak szeretnék bemutatkozni, akikkel nem találkoztunk délelőtt. Nemesegyi Dávid vagyok, és a Budapestről, a Rákosegyi Baptista gyülekezetből érkeztem közétek. És az az örömem és az a kiváltságom, hogy hirdethetem közöttetek a Jóistennek az igéjét, az evangéliumot. Nem nagyon láttam síró, vagy pontosítok, szomorúságtól könnyes arcokat előbb, itt a bemerítésnek a pillanataiban, és én azt hiszem, hogy ez nem véletlenül van így. Hogyha esetleg sírtunk is, vagy könnyeztünk is, akkor azok inkább az örömnek voltak a könnyei. És ez az Isten országának a természete, hadd mondjam nektek, mielőtt még olvasom a Bibliából az evangéliumi igéket. Isten igéje arról beszél, hogy ha valaki vagy egy közösség megtalálja az utat, az Úr Jézus Krisztust, az utat Istenhez, akkor ott annak egy magától értetődő vele járója az öröm. Apostolok cselekedetei az Új Szövetségnek egy olyan könyve, amely Jézus Krisztusnak az első követőit, az ő munkásságukat írja le, és egyik helyen azt olvassuk a 16. fejezetben, hogy Pál apostol és az ő munkatársa egy Filippi nevű görög, egész pontosan Makedon városkában hirdetik az igét, és van ott egy kislány, valamiféle ördögi befolyásoltsággal terhelt kislány, akit megszabadít a Jóistennek az ereje. Megszabadít. Na most emiatt, mert ezzel egy kisebb felbojdulást okozott, a két apostol bezárják őket a börtönbe. De olyan nagy csoda történt ott, Pál apostol érzi, és az ő munkatársa, olyan hatalmas dolog történt ott, kislánynak a szabadulásakor, meg egyáltalán, amikor bárki a Jóistenhez jön, hogy Pál apostol nem tudja visszafojtani az örömét, és énekelni kezdenek. Ezt olvassuk. Vegyük hozzá, hogy össze-vissza vannak verve, kékre és foltosra, és eközben örvendeznek. És a következőket nem fogjátok benne találni a Bibliában, én egy barátomtól hallottam, de érteni fogjátok a lényegét. Azt mondja ez a barátom, hogy Pál apostoléknak a dala, az éneke felhallatszódott a mennyországba. Bement a kapun, be a trónterembe egészen Istenig. És Isten hallja az ő összevert szolgáinak az énekét, a megtérők felett való örvendezésükben. És Isten elkezdi dúdolni az éneket. És elkezd a lábával dobogni. Azt mondja, ez nagyon jó ének. Ez nagyon jó ének. Mi is történik utána a börtön környékén? Földrengés. Azt mondja ez a barátom, ismétlem, nem a Bibliából vettem, de értitek az üzenetét, a lényegét. Ekkora és ennyire természetes öröm van akkor, amikor ilyesmi történik, és az Isten népe életében tényleg csodaként átéljük ezt, hogy emberek átadják az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. Két helyről szeretnék nektek olvasni igéket. Az elsőt Máté evangéliumának a 11. fejezetéből, a másikat pedig Márk evangéliumának a 8. fejezetéből. Kérlek titeket, hogy fennállva hallgassátok ezeket az igéket, amelyek először Máté evangéliumának a 11. fejezetéből, a 25. verstől kezdve, majd pedig Márk evangélium a 8. fejezetéből a következőképpen szólnak. Máté evangélium a 11. fejezet 25. verse. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, de felfedted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. És lapozzatok, kérlek titeket Márk evangéliumának a 8. fejezetéhez, és Márk evangélium a 8. fejezetéből a 34. verstől az utolsó verseket szeretném olvasni. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, tehát nem egy szűk körhöz beszél itt az Úr Jézus, sokaságot a tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédemet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Eddig szólt Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért könyörgünk, hogy teted meg azt a csodát, hogy a mi szívünk fogadókész a te igédnek a megértésére, meghallására és a cselekvésére is. Uram, arra kérlek téged, hogy én ebben a folyamatban ne összekuszáljam, vagy elhomályosítsam a dolgokat, hanem amennyire csak lehetséges emberileg, hadd tudjam tisztán, egyszerűen és világosan elmondani azt az örömhírt, amelyet mindannyiunkra bíztál. És Uram, imádkozom azért, hogy a Szentlélek szóljon kivétel nélkül mindannyiunkhoz. Akár első alkalommal halljuk a te ígédet, akár sokadik alkalommal. És kérünk téged arra, hogy tudjuk, abban is biztosak lehetünk, Urunk, hogy az ördög szeretné, hogyha ne figyelnénk oda, vagy félreértsünk dolgokat, azért is imádkozunk, Urunk, hogy te akadályozd és rombold le az ördögnek a munkáját, az ilyen irányú munkáját is a következő percekben. Kérjük mindezt, Urunk, a te fiadnak, Jézus Krisztusnak erős és hatalmas nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Kedves gyülekezet, hadd folytassam egy pillanatra azzal a gondolattal, amivel befejeztem most itt az imádságomat. Isten igéje nagyon világosan arról beszél, hogy akkor, amikor halljuk az igét, halljuk Istentől, vagy valamilyen szolgáján keresztül, közvetítőjén keresztül az igét, akkor többféle lelki állapotban, szív állapotban lehetünk, többféle hozzáállással. Az Úr Jézus Krisztus a szántóföldbe vetett magoknak a példájával magyarázza el ezt a többfajta szívbeli hozzáállást. Elmond egy egyszerű példázatot, amit az akkori többségében mezőgazdaságból élő emberek nagyon jól és pontosan értenek. Talán még mi is értjük ezt, nem annyira régi vagy ókori példa ez. Kimegy a magvető, és a szántás után elkezd magokat szórni a földön. Vannak olyan magok, amelyek a kemény útfélre esnek, és ezért nem tudnak gyümölcsöt hozni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy lehet ilyen a mi szívünk akkor, amikor hallgatjuk az igét. Azt mondja, hogy ekkor az történik, hogy az ördög jön és elkapkodja ezeket a magokat. Nem arra figyelünk, már a következő napi teendőkre gondolunk, vagy le vagyunk terhelve valami miatt, előfordul ilyen. Azt mondja, hogy vannak olyan magok, amelyek a sziklás földre esnek itt a példázatban, a tanító mesében, És azt mondja, hogy sziklás földön, ugye tudjátok, van egy kis néhány centiméternyi vékony réteg, ahol végül is gyökeret tud ereszteni a mag, de aztán hát később, mivel alatta nincsen igazán mély termőtalaj, ezért elszárad az a mag, elszárad a hajtás. Ilyenek azok az emberek, és lehetünk így most itt néhányan, akik nagy örömmel hallgatják az igét, és azt mondjuk, hogy igen, ez nekem szól, és akarok ezzel valamit kezdeni. De aztán jönnek az életnek a megpróbáltatásai, kezdődik hétfő reggel a mókuskerék, kezdődnek a problémák, anyagi, egészségi, egyéb problémák, és aztán ezek a megpróbáltatások mégiscsak megakadályozzák azt, hogy jó gyümölcs teremjen ebből. Azt mondja az Úr Jézus aztán, hogy bizonyos magok a tövisek közé esnek. Tövisek között is, tudjátok, van azért ott végül is annyi földrétek, hogy ott valami elkezdődhet, de aztán később, hát mivel sokkal erősebb a vad tövis, ezért elnyomja a magnak, a jó magnak a fejlődését. Ahhoz hasonlítja az Úr Jézus, mint amikor valaki szintén örömmel veszi ezeket a dolgokat, de aztán az élet gondjai, élet gazdagsága, életnek az élvezetei, és az, amire törekszünk, hogy megvalósítsuk magunkat, élvezzük az életet, megfojtják ezt a jó kezdeményezést. Ilyenek is lehetünk, ilyenek is lehetnek most itt közöttünk, akikkel ez fog történni. Az az imádságunk, és szeretném elmondani nektek, kedves vendégeink, illetve gyülekezetbe járó testvérek is, hogy sokan imádkoztak azért korábban, mai nap is és előtte is, sokan imádkoztak azért, hogy a te szíved a jó földhöz hasonlító szív legyen. A jó földdel kapcsolatban olvassuk azt, hogy ezek az emberek akár első vagy akár sokadik alkalommal, de igaz és jó szívvel hallgatják az igét, Istentől jövő üzenetet, megtartják, termést is hoznak álhatatossággal. Termést is hoznak álhatatossággal. És szeretném, hogyha tudnátok azt, kedves ige hallgatók, hogy sokan sokat imádkoztak azért, hogy ehhez a talajhoz, a jó talajhoz hasonlítson mindannyiunknak az élete most itt. Néhány gondolatot hadd mondjak nektek a két felolvasott ige szakaszról. Ki is emeltem az egyik ige szakasznál, de ez a másikra is igaz lett volna, hogy nem csak a tanítványoknak mondja el az Úr Jézus a könnyű és gyönyörű igáról szóló tanítást, illetve a kereszt felvételről szóló tanítást, hanem ott van a sokaság is. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak valamiféle szűk, beavatott szekta tagjainak szól ez, amit itt mondott az Úr Jézus Krisztus, nem valami kis szűk elit körnek, hanem gyakorlatilag mindenkinek, aki valaha találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Akár akkor, 2000 évvel ezelőtt, akár most, a 21. században. Ha tetszik, akkor neked és nekem szólnak ezek az igék. Neked és nekem szólnak ezek az igék. És hogyha azt mondjátok, hogy nehezen érthető dolgok ezek, hogyan beszélhet az egyik helyen az Úr Jézus Krisztus arról, hogy vedd fel az én könnyű és jó igámat, és hogyan beszélhet a másik helyen arról, hogy ha valaki követni akar engem, akkor vegye fel az ő keresztjét, ha azt mondod, hogy ezt nem érted, akkor már legalább egy kétfős társaságban vagy. Mert én sem mindig értem, hogy akkor ez egész pontosan hogy van. Mind a kettőt igaznak tartom, egyrészt azért, mert Isten szava mondja, másrészt pedig azért, mert megfelel a mi emberi természetünknek. Sőt, tovább megyek, megfelel az Isten természetének is. Mind a kettő igaz, a jó Istentől jövő boldogító iga, illetve a kereszt hordozása is megfelel annak a valóságnak, először is, hogy Isten természete valósul meg mind a kettőben. Isten, akit már az Ószövetség, de az Új Szövetség is legjellemzőbb módon két képpel mutat be, egyik a szerető édesatyának a képe, a másik pedig az igazságos bírónak, vagy más példázatokban igazságos királynak a képe. Ha azt kérdezed tőlem, vagy azt kérdezzük az Úr Jézustól, hogy melyik igaz, akkor nem kizárólagos a válasz. Mind a kettő igaz. A szerető édesatyának a szíve ugyanúgy ott van a mi Istenünkben, mint ahogyan ott van az igazságot kedvelő, a tisztaságot, a szentséget kedvelő bírónak vagy királynak, szerető királynak a szíve. Mind a kettő egyszerre igaz, vagy inkább úgy mondom, hogy együtt igaz a kettő. És gyorsan hadd mondjam nektek azt, hogy nem csak a Jóisten természetének felel meg ez a kettősség, hanem megfelel a mi emberi természetünknek is, mert igen, bizonyos helyzetekben mi magunk is ártatlan elszenvedői vagyunk, és ártatlan áldozatai vagyunk mások bűnének, és le vagyunk terhelve mások bűnei által, és szól hozzánk az, hogy akkor jöjjünk megnyugvásért és békességért az Úr Jézus Krisztushoz, de ugyanígy igaz az is, hogy mi sem vagyunk teljes mértékben ártatlanok. Mi sem mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben tiszták lennénk, mert valahogy az emberi természetünkben van benne az, hogy az áldozat, a sérült egy idő után sérülést fog okozni. Mondják lelki gondozók is, kusza családi helyzetek kapcsán, hogy az, akit bántalmaznak, egy idő után maga is bántalmazóvá válik. A mi emberi természetünknek is megfelel, és éppen ezért szükséges mind a kettőt hallani, és szeretném nektek hirdetni annak az Istennek a kegyelmét, szeretném hirdetni nektek annak az Istennek a meghívását felétek, aki egyszerre szól hozzátok szerető mennyei atyaként, és egyszerre szól hozzátok igazságot szerető és szentséget szerető mennyei királyként. Ez a két kép egyébként, az atya és a király egyáltalán nem volt nagyon távol, legalábbis az ókori hallgatóknak a fejében. Nálunk már ugye, amikor néhány évtizede demokrácia van, kicsit máshogy gondolkozunk a királyságról, sokszor nekünk modern hallgatóknak ez kicsit nehezebb összehozni, de ott van a Jóistennek a természetében, és a te életedben a bűn akár úgy okoz gondot, hogy elszenvedője vagy, és lefárasztott, és megsebzett. Akár úgy okoz gondot a bűn az életedben, hogy egy idő után te magad vagy az elkövetője. Azért, mert valahogy a DNS-ünkbe ez van belinkoltva, mindenféleképpen szól neked a mai ige hirdetés. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az határozza meg a ti identitásotokat, hogy kik vagytok, az határozza meg, hogy hozzám, az Úr Jézus Krisztushoz hogyan viszonyultok. Abból lehet megmondani, hogy kik vagytok, hogy mi van rajtatok. Hogyha ott van rajtatok Krisztusnak az igája, vagy ott van rajtatok Krisztusnak a keresztje, néha, értitek, ez együtt működik, akkor mondhatjátok azt, hogy igen, Istennek a gyermekei vagytok. És ebbe a státuszba szeretne meghívni titeket az örökkévaló Isten, ebbe a státuszba, hogy elmondhassátok magatokról azt, hogy a jó Isten szeret titeket annyira, hogy a ti életeteket is megragadta. Erre hívlak titeket, ezt az atyát, ezt a szerető és igazságos atyát hirdetem nektek, és hogyha azt kérdezitek tőlem, hogy hát Dávid, miért hangsúlyozod ennyire itt az identitásnak a kérdését, hogy ki vagyok én, miért annyira fontos dolog ez, megint csak nem az én saját gondolatomat mondom, hanem nálam bölcsebb testvéreimnek, barátaimnak a gondolatát, azért hangsúlyozom ezt, mert a Biblia is újra és újra ezt a kérdést hangsúlyozza. Tudnélik, az, hogy te ki vagy, te kinek érzed magadat, az fogja meghatározni az értékrendedet, és az, hogy mi az értékrended, hogy mi fér bele és mi nem fér bele, mit engedsz meg magadnak és mit nem, fogja meghatározni azt, hogy hogyan viselkedsz, az, hogy mit teszel. És látjátok ezt a láncot, az, hogy ki vagy, meghatározza az értékrendedet, az értékrended meghatározza a tetteidet, Azért fontos újra és újra erről beszélni, biztos ti is találkoztatok már olyan egyházzal, vagy olyan vallással, ahol igazából nem megy sokkal mélyebbre az üzenet annál, mint sem, hogy bizonyos dolgokat tegyél, vagy ne tegyél. Vagy hogy bizonyos helyekre járjál, vagy éppen ne járjál. Ne járjál mondjuk, nem tudom én, diszkóba, vagy nem tudom én, kábítószeres helyekre járjál, ilyen vagy olyan helyre. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem általában nem nagyon szokott meghatni az, hogyha kívülről akarja valaki megmondani nekem azt, hogy hová menjek, hová ne menjek. Értékelem benne a jó szándékot, nem arról van szó, csak hát jó, hát elmondta. Igazi változást eddig az életemben, és többetek életében, akiket ismerek személyesen, tudom, hogy mindig az hozott, amikor belülről változott meg bennünk valami. Az, hogy kik vagyunk, az hozott igazi változást, és erre a változásra hívlak titeket, ezt az identitásotokat változtatja meg a Jóisten. Fiataljaink közül van egy, aki az elmúlt időszakban kezdett el egy kicsit jobban érdeklődni Isten felé. Nincs 72 órája annak, hogy azt hiszem talán csütörtök este felhívott telefonon, és akkor mondja nekem, hogy hát Dávid, múltkor, amikor beszélgettem veled meg Ágival, hát utána gondolkoztam, és hát az a helyzet, hogy érdekel engem ez az Isten dolog, és arra a döntésre jutottam, hogy hát megpróbálok gyakrabban eljönni az Isten tiszteletre. És akkor így befejezte a mondatot. Nem láttam az arcát, csak elképzeltem, hogy hát most várja a vázeregetést. És akkor mondom neki, hogy te figyelj, ez szenzációs, de lehet, hogy rosszul fog hangozni ez egy lelkipásztor szájából, de nem ez a legfontosabb dolog. Nem ez a legfontosabb dolog, hogy el akarsz jönni Isten házába. És akkor arról kezdtem el neki beszélni, hogy az, hogy mit csinál és mit nem csinál, hová jár, hová nem jár, az adott esetben köszönő viszonyban nincsen azzal, hogy belül a szívében mi van. És arról kezdtem neki beszélni, hogy amikor a Jóistennel személyes és valódi kapcsolatba jön, akkor sokkal több dolog változik meg, mint 168 órából 2 órácska, amit ott tölt a rákoshegyi baptista imaházban. A teljes 168 óra változik meg, és nem csak az, amit az Isten tiszteleten tölt. Belsőnket formálja át az örökkévaló Isten, és megint csak egyik barátomtól idézve, kimunkálja azt, hogy szeretett, értékelt, drága gyermekek legyünk, Istennek a gyermekei, és ne pedig kolduló árvák. Szeretetért vagy elismerésért kolduló árvák. Ha azt mondjátok, hogy ez elég kemény szembeállás, akkor azt mondom nektek, hogy igazatok van, és azt mondom nektek, hogy saját magamról tudom, hogy mi a kettő közötti különbség. 17 éves voltam akkor, amikor édesapám meghalt, 40 éves volt, és jó pár éven keresztül a kolduló árva mentalitás volt rám jellemző. Leültél volna velem akkor beszélgetni, egy szót sem kellett volna várnod, hogy megszólaljak, láttad volna a nonverbális kommunikációmon, az öltözködésemen, ahogy tartom magamat, és aztán, hogyha megszólaltam volna, akkor még inkább erőteljesebben láttad volna ezt rajtam, és pontosan tudom, hogy mi a különbség a kolduló árva és a szeretett, drága, elfogadott gyermek mentalitása között. És az, hogy most itt előttetek állok, az nagyon egyszerűen annak a bizonysága, hogy a Jóisten ezt a változást mindannyiunknak a szívébe el tudja végezni. És végül egy utolsó dolgot, egy utolsó gondolatot hadd mondjak nektek. Nem megy magától ez a jó hír. Ez a változás, ez a szívcsere, ez a gondolkozásmód csere nem megy magától. És megmondom őszintén nektek, hogy én most már egyre jobban örülök ennek, hogy nem megy magunktól, nem megy emberi erőből. Elhangzott már az a felvezető gondolatokban, hogy milyen érdekes az a paradoxon, az az ellentét, hogy kisgyermekek, az Úr Jézus Krisztushoz alázattal közelítő kisgyermekek adott esetben többet értettek meg az Isten országának a természetéből, mint azok az erősök vagy bölcsek, vagy akiket magukat erősnek gondolták, vagy bölcsnek gondolták, amikor ők próbáltak valamit tenni. Gondoljatok ugye a gazdag ifjúra, majd én jövök, sorold a parancsolatokat, én majd teljesítem. Ugye az egyik legszomorúbb távozás az Úr Jézus Krisztus találkozásai közül. Jó hírként szeretném mondani azt, hogy nem neked kell erőlködni azon. Elsősorban nem neked kell erőlködni azon, hogy a szíved megváltozhasson. A jó hír az az, hogy a Szentlélek is csak és kizárólag a Szentlélek tudja ezt megtenni mindannyiunknak a szívében. És meg vagyok győződve arról, ezért is imádkoztunk, hogy most itt ezen az alkalommal is jöjjön a jó Istennek a Szent Lelke, és csendes, de annál biztosabb, határozott hangon szóljon mindannyiótoknak a szívéhez. Kedves gyülekezet, egy öröm ünnepen vagyunk most itt együtt, és az volt a bevezető gondolatom, hogy a jó Istennek tetszett Pálnak és Silásnak az éneke, amit a Filippi börtönben énekeltek. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy tetszik neki az az éneklés is, amit mi itt együtt közösen mondunk el és éneklünk el előtte. Azért tetszik, mert amikor az örömhír, amikor az evangélium kerül kihirdetésre és meghirdetésre, és hogyha csak egy, vagy kettő, vagy három olyan hallgató van, akik jó földnek bizonyulnak a megvetés szempontjából, keverednek itt egy kicsit a képek, de értitek, akkor mindig örvendezés van a mennyországban a Jóisten és az angyalaival együtt, és ebbe az ünneplésbe kapcsolódunk most bele. Jóisten munkája mindannyiunk szívébe az evangéliumnak a további munkáját is a következő órákban és a következő napokban is. És én is hadd ismételjem meg azt, amit már hallottunk előbb, hogy akár már ezen a mai alkalmon, vagy a mai alkalom után, hogyha vannak olyanok a hallgatók között, akik szeretnétek jobban megismerni a Jóistent, többet hallani, részletesebben hallani, akkor keressétek a gyülekezetnek a vezetőit, tudnak abban segíteni, hogy a következő lépéseket megtegyétek. Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Ámen.